Nem bántam meg, hogy elmentem Pakisztánba, hogy a fiam mondja, Pakisztánba. Hát, akartok hallani egyébként Pakisztánról egy kicsit, mielőtt megosztom veletek az üzenetet? Igen? Akkor legyen ez a bevezető, jó? Fényképeket most nem fogok mutatni, bár sok fényképen van meg videóm. Hát ez egy nagyon őrült ország igazából. Tehát a közlekedéstől kezdve, tehát én azt le sem tudom írni nektek, hogy milyen a közlekedés ott. Nem tudom, ha már voltál egy ilyen messzi ázsiai országban, akkor lehet, hogy van elképzelésed, hogy milyen például a közlekedés. De nyilván, hogy az egyik legnagyobb benyomást bennem a közlekedés hagyta, hogy az emberek hogyan közlekednek ott. Nem menni, de buszsofőrnek igen, mert ők építettek egy ilyen hidat végig, ami keresztül szeli a várost, és fönt közlekedik a hídon a busz, mert lent nem tudna. Tehát lent nem tudna haladni. Úgyhogy így tudja a menetrendet, úgyhogy szerintem a buszvezetőknek szerintem ott oké. Úgy éreztem, hogy minden embernek van motorja ott. 250 millió ember lakik egyébként ott. És a szegényebbeknek van motorjuk, a szegényebbeknek. Akik már egy kicsit tehetősebbek, azoknak van autójuk. De olyan autóval közlekednek, amit hogyha ide elhoznának, ingyen se kéne senkinek. Olyan autókat képzeljetek el. Még neki kéne, hogy fizessenek, hogy valaki elvegye tőlük ezt az autót. De mégis ott viszont az egzisztenciát jelent, ha már van egy ilyen autó, egy ilyen olcska, rozog autó. Hát Lahorba és a pásztor Imnán jött, az vitt minket mindenhova a kis autójából, vannak fényképeim róla, hát ez csörgött, zörgött, rótok lógtak mindenhol. A klíma az egy ilyen nagy ventilátor volt benne, az volt a klíma. Na, örültünk, hogy nem esett szét az autó, és az már egzisztencia, van egy autó ott. Ott mindenki csak megy, az érzésem, hogy az a mentalitás van ott, hogy figyelj, megyek, senkinek nem adok elsőbséget soha, és figyelj rám, jó? Tehát van egy főút, és becsatlakozol a főút, és nem néznek jobbra. Egyszerűen csak becsatlakozol a főútba. Tudom, mert ültem a motoron. És az volt az érdekes, hogy én alapvetően nem szeretem a motort, de semmi félelem nem volt bennem. Az egyik pásztornak a fia vitt keresztül a városon, ide vitt, oda vitt, mentünk motorozni, kameráztam a motoron hátul. Semmi félelem nem volt bennem, nagyon érdekes volt. Mert alapvetően a motort... Szóval, na, a közlekedés az nagyon örül, de nem ezért mentünk oda nyilván, hanem azért mentünk, hogy megnézzük Istennek a munkáját ott, embereknek az életében. Ugye ez egy muzulmán ország alapvetően, olyan szinten, hogyha mondjuk disznóhús leszel, vagy árulsz, és elkapnak, akkor 5 évre becsuknak a börtönbe. Tehát ez egy muzulmán ország. Nagyon komolyan veszik az ilyen dolgokat. Még mielőtt rátérnék, hogy Isten munkájára ott, még egy kicsit a kajáról beszélnem kell. Ugye nekik a higiéniáról teljesen más fogalmuk van, mint most. Rengeteg étterem van, meg minden, nagyon érdekes étteremek vannak, meg hogy a kaját árulják kint az utcán, csinálják a kajákat, meg árulják, meg mentem egy csomó, mondom, ez mi, tehát nem tudod, hogy mi az. Úgyhogy nem is veszed meg, mert nem tudod, hogy mi az. Nem akarsz olyat tenni, amiről nem tudod, hogy mi. Volt, hogy bementünk egy étterembe, de üres volt, és akkor arra a következtetésre jutottunk, hogy, és ez ebédidőben volt, hogy itt nem fogunk kajálni, mert üres. Valószínűleg az emberek nem jönnek ide. Tehát, mivel hogy a higiénia, tehát hogy olyan helyen kell kajálni, amit már tudják az emberek, hogy ez egy jó hely, például. Voltunk ilyen helyen is, ilyen asztal van, ilyen nagy asztal, és igazából az asztalon ülsz rajta. Ott középre rakják le a kaját, vannak ilyen párnák, és nekem hoztak egy széket, mert látták, hogy a törököléssel van némi problémám, tehát valahogy sehogy se találtam el, úgyhogy kényelmesen üljek az asztalon, és egyek, úgyhogy nekem hoztak egy széket, én a széken ültem, de ott voltunk fönt, és akkor lent meg sütötték a bárányt, az nagyon jó volt. Ott nyáson, nyásalták, és jött föl a báránynak az illata, az egy jó kis hely volt. De én egy kicsit megbetegedtem. Vannak, akik tudjátok, mikor ilyen helyekre mennek, mint India, meg Pakisztán, beoltatják magukat mindenféle ízével, tudod, nehogy valami baj legyen, tudod. Én nem hiszek az oltásokba, úgyhogy én nem oltattam be magam. De volt egy pont, amikor valamit bekaptam, mert én nagyon régóta már nem voltam lázas, de aznap belázasodtam. Tehát két éjszakán át is rázott a hideg. Tehát a szervezetem küszködött valami vírus ellen, valami ellen küszködött, de két nap után jó voltam. Utána meg megfáztam. Tehát folyt az orrom. Tehát, de mindegy, az ördög nem tudta tönkretenni ezt az időt, nagyon jó időnk volt. Három városban voltunk, Islamabad, ugye az Pakisztánnak a fővárosa, állítólag Islamabad a világ második legszebb városa. Na már most, ha ezt így sétálsz a városba, ugye ez nem esik le, mert egy szemét domb. Tulajdonképpen a szállodám ablakából kinéztem, és ott volt egy hatalmas szemét domb. Tehát, és a szállodák, nem lehet kinyitni az ablakokat. Tehát nincs olyan, hogy kinyitod az ablakot. És Islamabadban a szállodákban még volt ablak. Lahorba mentünk, olyan szálloda volt, hogy nem volt ablak. Nem volt ablak, hogy kinyissál. Nagyon komoly.
Nem jönnek már legyek.
Hát meg a porvihar, állítólag ott nagy porviharok is vannak. De megnéztem a YouTube-on, mert a pásztor fia nagyon büszkélkedett, hogy ez a világ második. Mondom, tényleg? Tényleg? És tényleg? Tényleg, állítólag a legzöldebb, a második világ lesz a második városa, Islamabad. Tényleg. Nagyon, nagyon zöld. A Pakisztán többi része már sokkal homokosabb, meg szárazabb, meg sziklásabb, meg minden. De ez úgy tényleg... Egyébként nekem ez volt a legszimpatikusabb, Islamabad. Na, tehát... Kajával itt tényleg óvatosan kellett ott lenni, meg vizet, sabból vizet nem lehetett inni, ásványvizet, de ásványvizet sem mindegy, hogy miért vettél. Józsi azt mondta, hogy csak amit a Coca-Cola gyárt, tehát vagy Nestlé-t, vagy amit a Pepsi gyárt, mert ők jó filtert használnak, mert tehát nagyon, nagyon szennyezett igazából ez a föld. Rengeteg autó, rengeteg motor van. Mikor Lahorba megérkeztünk, két napig nem láttuk a kékeget. Olyan füst volt a motoroktól, meg mindentől. Olyan izé volt. És a Józsi elment Karacsiba, ott valami kis üzleti dolga volt, és hozott egy újságpapírt vissza, és mutatta, hogy ez a két nap, az nagyon-nagyon rossz volt egyébként Lahorban. Úgy nagyon, a legszennyezettebb napokon érkeztünk meg pont. Még annyit talán, hogy az emberek nagyon sokat dolgoznak ott. Ott nem úgy van, hogy 6-tól 2-ig lejárt a munkaidőd, aztán mész haza. Az volt az érzésem, hogy az emberek reggeltől estig nyomják tényleg. Biztonsági őrök ilyen gépfegyverrel vannak. Mindenhol vannak biztonsági őrök. Csodálkoztam, hogy elmentünk ilyen valutaváltóba, és a valutaváltó nyitott volt. Mert tudjátok, nálunk ilyen vastag üveg van, meg be vannak zárkozva, meg minden, ott nem. Mondom Józsinak, mondom, milyen valutaváltó ez, mondom. Kijönnek, dumálunk, meg ott benne vannak, meg nyitott. És akkor besétált egy gépfegyveres fickó így. Azt mondja, ezért. Mert ott mindenre ilyen gépfegyveres őrök vigyáznak. És azok reggel elkezdik a szolgálatot, és amíg a bor be nem zár, azok kint állnak így. És boldogok, elégedettek. Tehát olyan, akik például, lementem egyik reggel, veszek valami reggelit. Lehet venni ilyen kint az utcán sütnek ilyen lepényt. Ott csinálják meg előtted, bedobják a izétbe. És ezek az emberek egész életükben ezt csinálják. Tudod, már apukája is ezt csinálta, ezt tanította meg neki, és ő is ezt csinálja egész életében, és elégedettek és boldogok. Elképesztő. Na, de mi nem ezért mentünk, nem a kaja miatt, hanem azt akartuk látni, hogy Isten mit tesz ott. És nagyon sok gyülekezet van. És a muzulmánok meg a keresztények igazából együtt élnek. Békességben, egyértelműen. Vannak radikális muzulmánok is, szerencsére mi nem találkoztunk egyen sem, de azért néha, én régen hallottam a hírekben, nem is olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt, hogy felrobbantottak egy templomot és 42-en meghaltak. Tehát azért vannak ilyen cselekedetek, ilyen események is ott, de a legtöbb muzulmán normális és békés. De én beszélgettem az étteremben, kiszól reggeli csinált nekünk meg minden. Mondtam neki, hogy mondom, én keresztény vagyok, azt mondja, hogy muzulmán. És mondja nekem, hogy nekem nem probléma, hogy te keresztény vagy. Mondom, nekem se probléma, hogy te muzulmán vagy. Tehát, hogy alapvetően együtt dolgoznak is. Tehát muzulmánok meg keresztények így együtt dolgoznak is, és így megvannak. Tehát Tehát a normális muzulmánok, az ilyen nem radikálisok, nem üldözik a keresztényeket jelenleg, tehát nincs ilyen. Nem azt mondom, hogy nem lehet ilyen a jövőben, de igazából ez itt is megtörténhet. Ez a nép egyébként sokat szenvedett, 1947-ben volt a nagy elválás, mikor a Anglia, ugye ez egy angliai gyarmat volt, a közlekedés is úgy van, mint Angliában, pontosan ezért, és akkor volt egy ilyen nagy migrációs válság. Ugye az Indiában sok muszlim volt, és azok elkezdtek Pakisztán felé fordulni. Pakisztánban meg voltak hinduk, meg ilyenek, azok meg elkezdtek Indiába, és a folyamat közben 1 millióan haltak meg, tehát így mészárolták egymást. Szóval van egy ilyen nagyon fájdalmas múltjuk. Pakisztánból nem lehet átmenni Indiába, például. Ha át akarsz menni, körbe kell menned. Nem lehet. Tehát azóta ilyen nagy feszültség van közöttük. És volt egy pont, amikor majdnem kisrobbant a háború közöttük. És az az érdekes, hogy ez egy két atomhatalom. Mind a kettőnek van atomfegyvere. Szóval érdekes a helyzet ott. De ez nagyon nyitott ország. És most, hogy új elnök lett, és a turizmust fel akarja lendíteni, állítólag 300%-kal növekedett a turizmus. Ez is egy érdekes, Mártival nevettünk ezzel, hogy ez mit jelent, hogy 300%-kal növekedett a turizmus, mert én nem láttam egyet sem, míg ott voltam. Tehát lehet, hogy azt jelenti, hogy 3 turista volt ebben az évben, és most 9-re emelkedett a turisták szám. Tehát ez valami ilyesmit jelenthetett.
3 évben jött egyedik, de most te jöttél.
Mert én kimentem az utcára, és én teljesen idegen voltam ott. Tehát, hogy én öltözködöm, ők nem így öltözködnek. Teljesen nem. Ugye olyan ruha van rajtuk kicsit, mint az ilyen pizsoma lenne. Hosszújú pizsoma, hosszújú. És még erre fölvesznek egy ilyen szoknyaszerűséget, ami lelóg eddig. És úgy vécéznek, hogy így legugolnak, így. Mondom, Józsi, mondom, mit csinál az a pickó? Azt mondja, vécéz. Az utcán. Így vécéznek, így a szoknyai eltakar, és nem látod, hogy mit csinál. Egyszer volt, hogy egy zebra, nagyon kevés zebra van. Emberek futkároznak át, motorok, autók előtt, minden. Tehát a közlekedést úgy kell elképzelni, mindenki megy, mint őrült autó, motor, és aztán jön a szamállal is a fickó, és vágtatott az autót és a motor között. Tényleg, levideóztam. Jön a szamár, és áll így a szekén, és szamár nagyon gyorsan tud futni. Vágtatták. A következő meg tolja a kocsit így. És így mennek, aztán jön egy biciklivel, és rengetegen, tehát rengetegen. Ja, volt egy izé, lefényképeztem, 7-en ültek a motoron. 3 gyerek volt elő a motoron, anyuka volt hátul, adjá, 3, meg egy gyerek még volt az anyukánál. Az mennyi? Az 4, 6, ezt lefényképeztem. Mondom, így járnak, mert motorral sokkal könnyebb ott közlekedni. Mert amikor dugó is van, meg beáll minden, akkor a motorok átmennek a szemközti sávba, és ott mennek. Meg fölmennek a járdára, és ott mennek. Motorok mindenhol mennek. És a szegény családok így ennek, viszik a gyerekeket iskolába, akik megtehetik, mert sokan nem tehetik meg, hogy iskolába beiratják a gyerekeket. Tehát sok gyerek nem tud írni, olvasni, tanulni. És azt mondta nekem a pásztor fia, hogy az emberek 70%-ának nincs jogosítványa. Csak mennek. Ezt mondta. Tényleg. Hát ott nincsen egy műszaki az autóra, jogosítvány, csak mennek. Van pénzed, veszel valamit és mész. Kész. Benzinnel megy a dolog. És nagyon kevés baleset van viszont ott. Na mindegy, de mi nem ezért mentünk, hanem hogy tényleg lássuk Isten mit csinál ott, és nagyon éhesek. A gyülekezetben úgy üdvözöltek minket, mondtam a Józsinak, mondom, erre azért felkészítettél volna előre. Tudod, vasárnap megérkeztünk, belépünk a gyülekezetbe, és elkezdenek rózsaszínokat szólni rá. Nem viccelek. Várjál, de ez nem így kezdődött. Ez úgy kezdődött, hogy a repülőtéren virágcsokorral vártak minket. Józsi is kapott egy virágcsokort, meg én is. Így vártak. Ez a kultúrájukban benne van. Úgyhogy belépünk a gyülekezetbe, éneklés, táncolás, rózsaszírmó. Úgy fogadtak, mint a királyok érkeztek volna már, komolyan. De várj, ez még nem a történet vége, ez még nem. Leültetnek a főhelyre, csak nekünk volt székünk. Mi ültünk székén, mindenki más a földön ült, mert a szék az luxus. Tehát a legtöbb gyülekezetben nincsen szék. Volt egy férfi szeminárium, ott voltak székek, de azt is megtudtam, hogy bérelték őket. Kibérelték a székeket, arra az időre csak. Nagyon érdekes. Úgyhogy énekelnek, hát a zenéjük az alapvetően csak dob. Dobolnak, meg ilyen citerával így izélnek, alapvetően semmi húros hangszer, nincs zongora, csak dobolnak. Én nem tudtam bekapcsolódni. Nem is éreztem a kenetet. De csak dobolnak, dobolnak. Tehát egészen más van a kultúrájukban. Aztán pedig elkezdik ezt a ceremóniát, tudod, fel kell állni, hozzák ezeket a színes, olyan, mint a virág, mint hogyha ilyen virágból izé, de nem valójában ilyen színes szallag, ilyen vastag, ilyen színes szallag. És aztán szólít, ugye urdul beszélnek, semmit nem értettem belőle, szólít valakit, föláll a gyülekezetből, jön, fölkap egy ilyet, nyakam bakasztja. Csoda áll, és akkor fényképezgetnek minket. Mondom, jó, akkor leülök. Nem, még nem, oké. Jön a következő, öt ilyet akasztottak a nyakamba az első gyűlibe. Mondom, nem tudom pontosan mit jelent, de Józsi azt mondta, hogy ez a kultúráknak a része. Tehát a vendégeket nagyon megtisztelik. Nagyon. Nagyon etetik őket mindig. Nem szabad visszautasítani se állítólag, hogyha elét hoznak az ételt. Én azért ezt megtettem a gyomromra hivatkozva. nem tudok enni most, nagyon rossz a gyomrom. Úgyhogy a vendégszeretetük az... Hát kicsit tanulhatnátok tőlük amúgy, tehát Zoli. Tehát mikor üdvözöltétek minket így, valaha? Virágcsokor, a rózsaszirmokkal. De várjál, hát én vagyok a vendég itt. Te vagy a fő, te vagy a vendég. Szóval nagyon komoly. Na, most viszont akkor most ennyi, jó? Ennyi, ha esetleg később...
Mi nem tudtuk meg az Isten munkáját.
Ja, tényleg? Erről a lényegről nem beszéltem. Nagyon éhesek az emberek. Várjál, még emiatt elmondom, még eszembe jutott. Ott a házasság úgy, hogy a szülők megszervezik, még ez a régi, hagyományos mód szerint. Ott a fiúk, meg a lányok is különültek, tudod, lányok két, fiúk két, tehát nincs keveredés. Az iskolában is úgy van, elmentünk a Józsi egy iskolánál voltunk, rengeteg gyerek volt, Józsi szelfizett velük. Aztán, amikor lányok jöttek ki, és mi voltunk ott idegenek, gépfegyveresek vannak kint iskolánál. Egy gépfegyveres így odaállt így mellénk így. Mert nem tudta, hogy mit akarunk, mert jöttek ki a lányok az iskolából. Mert volt ilyen pár évvel ezelőtt, volt egy ilyen esemény, hogy egy ilyen radikális muzulmán berohant egy ilyen iskolába, és 40 vagy 50 gyereket megölt. Azért, mert a muzulmánok azt mondja, hogy a gyerekek meg lányok, nem tanulhatnak a lányok, tudod. Viszont a pakisztánok meg igenis tanulhatnak a lányok. De a lányok kijöttek egykor a suliból, az összes lány, és a fiúk bementek. Tehát még ott se keverik őket. Szóval így odaállt mellénk a izé gépfegyveres, hogy mi kik vagyunk, mert mondom, hát csak mi voltunk ott idegenek. Kik vagyunk, mit akarunk vajon? Így odaállt, ott állt mellettünk. Mondom, Józsi, menjünk. Ja. Tehát Isten végez egy munkát. Nem tudom pontosan, hogy az evangelizások hogy történik. Tehát nem, utcán nem lehet evangelizálni. Mi sem evangelizáltunk az utcán. Tehát nem lehet, mert bevihetnek, letartóztathat. Nem hirdetheted így az evangéliumot. De ott vannak ilyen keresztény kolóniák. És általában a keresztény kolóniák azok ilyen szegény negyedekben vannak. Van egy ilyen utca, egy ilyen kolónia, egy házsor, és akkor ott szinte csak keresztények vannak. Nagyon érdekes. Lehet, hogy van egy-két muzulmán is köztük, de alapvetően ilyen kolóniákban vannak. És valószínűleg úgy növekszenek, hogy szájról szájra, barátról barátra, tehát hogy ők így növekszenek. És Isten végez egy ilyen munkát, és amikor valaki megtér, nekem ez volt az érzésem, amikor valaki keresztény lesz, az olyan náluk, tehát ez olyan náluk, mint még a családban is. Ha az apa megtér, akkor mindenki keresztény lesz. Tehát a gyerekek is. Ez olyan náluk, mint amikor valaki kenyeret süt egész életében. Apám is kenyeret sütött, én is kenyeret sütök. Apám keresztény lett, én is keresztény leszek, és hiszek. És igazából nem tudom tényleg, hogy milyen százalékban van újjászületés ilyen szempontból. Voltam vasárnap, az utolsó napon voltam egy pünkösdi gyülekezetben, ilyen gazdag gyülekezet egyébként. A Józsi csak City keresztényeknek hívja őket. Szép gyüli termük is van a többihez képest. Meg van pénzük, hogy fegyveres biztonsági őr vigyázzon rájuk. Meg máshogy is lehetett látni, hogy máshogy is öltöznek. Tehát. És És ő mondta, hogy ezt a gyülekezetet az ő apja alapította. Mikor 1947-ben megtörtént ez a nagy válás, akkor alapította ezt a pünkösdi gyülét az apja, és amikor meghalt, akkor ő átvett, és amikor majd ő meghal, akkor az ő fia fogja ezt továbbvinni. Tehát, hogy így van, hogy amikor valaki keresztény lesz, akkor így nem kérdés, az egész család, ha az apa keresztény lesz, az egész család keresztény lesz. És nekem nagyon tetszett igazából, mikor családoknál voltam, és láttam a gyerekeket, hogy hogyan viszonyulnak a szülőkhöz. Hogy milyen tisztelet és szeretet van közöttük ott. Tehát egészen más, mint nálunk. És ez ilyen kicsit ilyen irigylésre méltó is. Mert hogy láttam a gyerekeket, hogy szolgálnak, csinálják a kaját, segítenek, tudod. Apa mond valamit, és annak tekintélye van, az úgy van. Na, szóval Isten végez egy munkát, ott nagyon sok keresztény van, egyre több, sok keresztény gyülekezet, bibliaiskolák. Alapvetően Józsinak a szíve az, hogy a bibliaiskolákat támogatni. Tehát nekik nagyon-nagyon bátorító volt, hogy Európából oda ment két fehér ember, csak azért, hogy őket bátorítsa, megosszon. Szóval hát mindig mentünk valahova, bibliaiskolákat látogattunk. Mindig volt, csináltunk ilyen reppeket, volt férfi szeminárium, és akkor mindig tanítottunk, és akkor is, aki ott ülnek, nagy fekete szemükkel, tudod, főleg a gyerekek, azok, a gyerekeknek nagyon érdekesek voltunk. Mert sok gyerek nem látott még életében idegent, külföldit. Még akkor utcán is mentem, inkább a gyerekek meg a fiatalabbak néztek meg. Az idősebbek annyira nem, de a fiatal. Szóval csak ott ülnek, néznek, és éhesek. És amit mondasz nekik, a Bibliából elfogadják. Nem kezdenek el vitatkozni, vagy ilyesmi, és voltak kérdéseik. Az egyik srác megkérdezte tőlem, hogy hogyan ismerhetem meg Istennek a személyiségét? Nagyon jó kérdés volt. Hogyan ismerhetem meg az Istennek a személyiségét? És mondtam neki, hogy Jézus életét kell tanulmányozni. Akkor fogod megismerni, mert ő az Istennek a tökéletes kisugárzása, az ő teljessége. Na, szóval jó volt. Na, de örülök, hogy amikor hazajöttem, tényleg leborultam a nappalimba, és hálát adtam az Úrnak, hogy hazahozott épségben. Azt gondoltam egyébként, hogy a legveszélyesebb az a repülőút lesz. Na, de repülni jó, de soha nem fog a kedvencem közé tartozni. Ezt el kell, hogy mondjam. Amúgy a legbiztonságosabb. 20 órát töltöttem egyébként a levegőben. 10 óra oda, 10 óra vissza. De nem az volt a legveszélyesebb. Utána azt gondoltam, oké, ha nem repülés, akkor biztos az emberek Pakisztánban, muzulmánok, meg minden. De nem az volt igazából. A közlekedés, gyerekek. A közlekedés volt a legveszélyesebb. Vannak ezek a háromkerekű motrok, tudod? Na, rengeteg van belőle. És igazából minden olcsó, nagyon olcsó. De hát a mi pénztárcánkhoz viszonyítva olcsó. Nekik nem, mert egy átlag fizetés ilyen 100-150 dollár, egy átlag fizetés ott. Akik bankba dolgoznak és 250 dollárt keresnek, az már jó. Úgyhogy alapvetően ilyen 400-500 forintért elvisznek bárhova a városban. Itt hova mész 400-500 forintért? Szóba se áll veled a taxis. És akkor ez a három kerekű, abban egy kicsit paráztam. Mert ez ilyen műanyag, ilyen ponyva, tudod, ilyen semmi, megy a sofőr, ilyen fél percenként köpött egyet. Levideóztam, és ilyen pirosat, tehát valószínűleg ízét mit evett? Tobáko, vagy mit? Ilyen piros volt a nyelv, fél percenként köpött egyet, ott ültem a háta mögött. Nem. Köpött egyet. Na mindegy, abba a kis járműben, abba egy kicsit paráztam. Mondom, hátulról belénk száll valami, hát itt semmi nincsen, csak mi. rámennek, teherautó simán rámegy a motorosan, mondom, mindjárt üdvözlő. Szóval, na, az volt. Na, de ez egy olyan üzenet, amit most szeretnék megosztani veletek, ami kétszer is beszéltem róla ott, de korlátok közé voltam szorítva. Viszont most már csak az időkorlátom van. Ugye, mert ez angolul kellett, folyamatosan angolul osztottam meg, és lefordították urdu nyelvre, és nem tudom, hogy mit fordítottak igazából. De én úgy láttam azért, hogy átjött az üzenet. Átjött nekik az üzenet. Úgyhogy, de persze most is vannak korlátaim. Egy órakor mondom, bemegyek a szobámba, kicsit készülök, imádkozok. Olyan jót aludtam. Olyan jót aludtam. Na, ezt jól ismerjétek, ezt a történetet, ez a Lukács 7-ben van. De mielőtt ez a bűnös nő megkeni Jézus lábát, tudjátok, a farizeus behívja Jézust, vacsorázunk vele. De mielőtt belemegyek ebbe a történetbe, van egy másik történetem is, egy vasárnapi iskolás tanárról, aki a gyerekeknek a farizeus és a vámszedőről tanított. Tudod, hogy a farizeus megáll és imádkozik, mindenből tizedet adok, imádkozok, böjtölök hetente kétszer. Olyan fantasztikus ember vagyok, és köszönöm, hogy nem vagyok olyan, mint ez a vámszedő. És erről tanít a vasárnapi iskolás tanár a gyerekeknek, és aztán ott a vámszedő, aki fel sem meri emelni a szemeit, és azt mondja, irgalmaz néken bűnösnek. És aztán a végén azt mondja a tanár a gyerekeknek, hát nem örültök, hogy nem vagyunk olyanok, mint ez a farizeus? És egy kicsit erről szeretnék beszélni, hogy miközben, tudod, nézzük ezt a történetet is most meg egy kicsit. Nagyon gazdag egyébként ez a történet. Kicsit belemegyünk a részletekbe. Gábor, mindjárt lecsukodik a másik szemed, és már így voltál, így. Kicsit, ahogy belemegyünk be a történetbe, hogy nehogy mi is úgy legyünk. Hát nem örültök, hogy nem vagyunk olyanok, mint ez a Simon. Tudjátok, igazából az volt az üzenetnek a címe, hogy Kill Simon. Öld meg Simont. Ez, és most is ez az üzenetnek a címe. Én adtam ezt az üzenet a címet, mert bizony-bizony azt mondja a Pál apostol, hogy a testünkben nem lakik semmi jó. És igenis a testünkben hajlamosak vagyunk simonoskodni kicsit. És mindjárt meg fogjátok látni, hogy mire gondolok. És ez azért fontos, mert az egyetlen csoport, akit valaha Jézus megdorgált, és mérges volt, és újra megdorgálta őket, azok a vallási vezetők voltak, a képmutatók, a vallási vezetők. Úgyhogy ez egy olyan bűn, amit Isten nem tolerál. És Isten újjászületett gyermekeiben semmi keresnivalója ennek a fajta szellemiségnek. Amikor én azt gondolom, hogy jobb vagyok másnál. Lehet, hogy nem mondom ki, de tudjátok, hányszor megtörténik, mikor két keresztény összejön, és beszél egy harmadikról, aki éppen nincs ott. Tudjátok, hányszor megtörténik? És tudod, maga ez a szellemiség igazából az, hogy ők utána jobban érzik magukat, mert hát ő milyen rossz, nem? Jó, hát velem is hányszor megtörténik. Mert milyen jó arról beszélni, aki pont nincs itt, ugye? És ahogy mondtad egyébként, Zoli, ezt, hogy a Timótnak a szülei most mennek majd tárgyalásra, ugye? Valami ilyesmi. De az volt a gondolatom, hogy bárcsak felnyitná Isten a szemüket, hogy lássanak tényleg, hogy... Mert hogy Simonnak ez volt a fő problémája, hogy nem látott. Nem látott. Hogy ez az, amit a büszkeség tesz. Ez az, amit a farizeusi szellemiség tesz velünk, hogy megvakít minket, és nem látjuk a valóságot. Nem látjuk. És Jézus megkérdezi Simont. És ez egy nagyon fontos kérdés. És az, hogy látod-e ezt az asszonyt? Látod-e ezt? Nem arra gondolt Jézus, hogy látod-e a szemeidre, mert nyilvánvaló volt, hogy ez az asszony ott áll. Jézus szerintem itt valami többre gondol, hogy látod-e őt? Vagy csak azt látod, hagyj tegyek hozzá most ehhez, vagy csak azt látod, hogy mennyire bűnös ez az asszony, és te mennyire igaz vagy. Milyen problémái vannak ennek az asszonynak, te meg milyen jó vagy. Milyen nyomorult, szegény, bűnös neked, milyen egzisztenciád van, meg ismered az írásokat, meg... És Simon nem látta. De Simon nem csak azt nem látta, hogy ki ez az asszony, hanem azt se látta, hogy kicsoda Jézus. Mert azt mondja Simon, ha ez proféta volna, tudná, hogy ki ez az asszony. Miféle asszony ez? Hogy bűnös. Tehát Simon nem látta, még az van, azt sem tudta, hogy Jézus egy proféta, nem, hogy ő az Istennek a fia. Na, elolvasom a történetet, és akkor felboncoljuk, van még a 15 perc, mondom. Most már csak az időkorláta van. Kéri pedig őt egy farizeusok közül, hogy ővel egyék. Annak okáért bemennén a farizeus házába leül-e enni. És íme a városban egy asszony, aki bűnös valamikor megtudta, hogy ő a farizeus házába leül enni, hoz egy alabástrom szelence drága kenetet, és megállván hátul az ő lábánál sírva, könnyével kezdi öntözni az ő lábát, és fejének hajával törli meg is. Csókolgatá az ő lábait, és megkeni drága kenettel. Mikor pedig ezt látta a farizeus, aki őt meghívta, mondta magában. Ha ez proféta volna, tudná ki, és miféle asszony ez, aki őt illeti, hogy bűnös. És felelvén Jézus mondta néki, Simon, van valami mondani valom neked, és az mondta, Mester, mondjad. Egy hitelezőnek két adósa vala, az egyik vala 500 pénzzel, a másik pedig 50-nel, és mikor nem volt nekik miből megadni, mind a kettőnek elengedi, e kettő közül azért mondd meg, melyik szereti őt jobban. Felelvén pedig Simon mondta, azt gondolom, hogy az, akinek többet engedett el. És Jézus mondta neki, igazán ítéltél, és az asszonyhoz fordulván mondta Simonnak, látod ez asszonyt? Bejövék a te házadba, az én lábaimnak vizet nem adál, ez pedig könnyével öntözi az én lábaimat. Fejének hajával törlém meg. Engem meg nem csókolál, ez pedig az időtől fogva, hogy bejöttem, nem szűnt meg az én lábaimat csókolgatni. Olajja az én fejemet meg nem kented, ez pedig drága kenettel kené meg az én lábaimat. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatott meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. És mondd annak, megbocsátottak neked a te bűneid, és akik együtt ülének vele az asztalnál, kezdjék magukban mondani, ki ez, hogy a bűnöket is megbocsátja. Mondta pedig az asszonynak, a te hited megtartott téged, eredj el békességgel. Simon még az alapvető dolgokat sem tette meg Jézussal, amit abban az időben megtettek, hogyha meghívtak valakit a házba, akkor, mivel hogy szandálba közlekedtek, és poros volt az út, a legesleg alapvetőbb, amit tettek, hogy megmosták a lábukat a vendégnek. Megcsókolták, üdvözölték a házban, megmosták a lábat. Simon ezeket az alapvető illem normákat is kihagyta. És számomra ezzel azt üzeni, hogy Simon nem tartotta Jézust igazából nagyra. Nem gondolta, hogy... Lehet, hogy még azt is gondolta magában Simon, hogy én nagyszerű vagyok. Nem gondolta, hogy Jézus valami hatalmas. Még abban sem volt benne biztos, hogy proféta. És testvéreim, mit szeretném ezt? Ez az első pont, és nem időzünk sokat Simonnál, de a büszkeség az megvakít. Ez az egyik legrosszabb dolog a büszkeségben, mikor csak magadra tekintesz, a te jóságodra gondolsz, az önigazultságodban, és nem is látod a valóságot. És az ördög az a büszkeségnek a szerzője. Hogyan lehet az, hogy azt gondolta Lucifer, hogy Isten ellen feltámad és legyőzi? Egyféleképpen lehetett, hogy a büszkesége megvakította, nem látta a valóságot, és velünk ugyanezt történik. És Isten meg akarja tisztítani az ő gyermekeit a büszkeségtől. Tehát én azt gondolom, hogy van bennünk Simonból. Mikor megtértünk, akkor sok volt. De Isten munkálkodik, felismerünk dolgokat, megmutat dolgokat, bánunk vele, és egyre kevesebb lesz. És ezt ki kell takarítani, mert én megmondom nektek őszintén, én amikor hívő lettem az első évben, és nagyon, nagyon jól ment. Sokat evangelizáltam, sokat olvastam, sokat imádkoztam. Hihetetlenül jó időim voltak Istennel. De amikor arra került a sor, hogy munkahelyemen voltam, vagy láttam a hitetleneket, hogy isznak, káromkodnak, meg amiket én nem csináltam, én. Ez engem megváltoztatott az úr, de ezek a hitetlen kutyák, ezek nem ismerik az igazságot. Tehát volt bennem, nagyon erőteljesen volt bennem egy ilyen szóval így taszított egy kicsit, eltaszított, a hitetlenek így taszítottak egy kicsit, és nagyon nehéz volt számomra közel menni hozzájuk, és csak szeretni őket, és megbocsátni nekik, mert ott volt bennem ez a Simon, ott volt bennem az önigazultság, és Isten megengedte, hogy nagyon sokszor a falnak menjek. És ez kimunkált, ez elkezdte kimunkálni belőlem. És elkezdtem máshogy tekinteni rájuk. Tudod, az egyetlen különbség tényleg, ami különbség a hívő és a hitetlen között, az az Istennek a kegyelme. Az Isten kegyelme végezte el azt a különbséget. Semmi olyan különbség nincs, amit én letettem az asztalra. És azt mondom, ezért vagyok más. A különbséget azt az ő kegyelme végezte el. Úgyhogy ha kegyelem, akkor ajándék, akkor. Úgyhogy Simonnak nincs keresni valója a hívőben. Nem gondolkodhatunk soha így, hogy jó, én is bűnös vagyok. Na te, nézd meg, mekkora hasa van. Mennyit eszel, Tomi? Hát most ne haragudj, de tudod, nézd meg engem. Ja, babuci van ott. Értitek? Hogy ez meg lehet a hívőben. Ez meg lehet bennünk, hogy elkezdünk hasonlítgatni. Jó, oké, nekem is vannak problémáim, oké. De hallottad? Ne legyen ilyen bennünk. Ezt ki kell takarítani. Szóval Simon nem lát. Oké? Nem látja az asszonyt, csak azt látja, hogy ez egy bűnös. Jézus viszont lát. Jézus látja az asszony hitét. Látja a megtörtségét, látja a szívének a vágyét, hogy változni akar. De Simon nem lát. Tudjátok egyébként, ez ahogy jól olvastam ezt és gondolkodtam ezen, így Isten megmutatott valamit, amit soha nem láttam ezelőtt az asszonyjal kapcsolatban. Most átérünk a jó hírre. Oké, ez a rossz hír a Simon, tudod. Ha azt gondolod, hogy benned nincsen semmi, ilyesmi, én nem tudom. Igazából senki nem fog bánni a te Simonoddal. Én se azért jöttem, hogy én most tudod, pajszerrel tudod, lefeszítem rólad Simont. Nem. Neked kell ezzel bánni. Isten, ha Isten követed és vele vagy közösségben, Isten megmutat dolgokat. Rendszerint, amikor imádkozok, meg bőjtölök, olyan dolgokat mutat meg Isten az életem, hogy tényleg ez ott van. Tudod, tényleg ez így van, hogy akkor elkezdesz élesebben látni, és Isten, csak jobban meghallod Isten hangját. Isten mindig szól, mindig beszél. De amikor imádkozunk meg bőjtöléssel, párosítjuk ezt, élesebb a hallásod, jobban hallasz. És olyankor rendszerint Isten nagyon dolgokat mutat meg, tényleg ez is, Uram, ezzel bánni kell, én ezt nem akarom az életemben. Szóval, ha Isten kéred, hogy mutasson meg dolgokat, ami neki nem tetszik, amit ki akar venni az életedből, megteszi, ő az, aki megteszi. De kell az én együttműködésem is ahhoz, hogy azt eltüntessük. Szóval itt van ez az asszony, de Simon azt mondja, hogy ha ez proféta volna, tudná, hogy miféle, kiféle asszony ez, ugye? Tehát amit számomra azt jelenti, hogy nem volt nyilvánvaló az, hogy ez az asszony egy bűnös asszony. Csak azok tudták, akik ismerték őt arcról. Ugye? Nem mondja, hogy egy prostituált volt, de valószínűleg, hogy az volt. Tehát én azt gondolom, hogy ez az asszony prostituált volt. Nekem mindig ez jött le ebből az üzenetből, hogy bűnös asszony, ez azt jelenti abban az időben, hogy ez egy prostituált. A prostituáltak meg egy bizonyos módon öltözködtek. Mindenki tudta, hogy prostituáltak, így lehetett nekik egyáltalán ügyfelük, meg tudtak ügyfeleket is szeretni, hogy nyilvánvaló volt, hogy ő prostitúcióból él. És igazából abban az időben a prostitúció az tényleg sokszor az volt, hogy kell kenyeret vennem, tehát meg kell élni, nincs senki, aki gondoskodjon rólam, férjem elhagyott, vagy kidobott, nem tudom, és tehát sokszor egy ilyen sokszor ezek a nők tényleg egy nagyon kényszer helyzetből kerültek ebbe a szituációba. De az, hogy nem volt nyilvánvaló, hogy ő prostituált, számomra azt jelenti, hogy ez az asszony hazament, megmosakodott és felvette a legszebb ruháját. És ezzel azt jelezte ő, hogy én meg akarok változni. Én egy új életet akarok. Én nincs erőm, de én egy új életet akarok. És sokszor tényleg a megtérés, meg a megtérésnek a gyümölcse, az tényleg egy lépés az embertől, egy cselekedet, valamit, amit tesz, egy gesztus Isten felé. Nem az, hogy megváltozok, mert nem tudom magamat megváltoztatni, de egy cselekedet, egy gesztus a hitemnek a kifejeződésre, hogy én ezen változtatni akarok. És ez az, amit ez az asszony tett. És tudod, senki, Simon nem látta, hogy ki az asszony, nem látta kicsoda Jézus, de ez az asszony meg látta. Ez a bűnös asszony látta, hogy kicsoda Jézus. Nem ámulat is ez. Hogy Jézus is örvendezett egyszer egy órában, hogy atyám, hálát adok, hogy ezeket elrejtetted. Az értelmesek és a bölcsek elől, és a kisdedeknek felfedted őket. Hogy a büszke, értelmes, magát bölcsnek tartó ember nem fogja meglátni az Isten munkáit, az Isten dolgait. De egy alázatos, egy megtölt, és lehet, hogy a bűneiben hempergő ember pedig meglátja, hogy kicsoda a megváltó. Úgyhogy jön ez az asszony Jézushoz, és ismerjétek a történetet, hozza ezt az olajat, rákeni Jézusra, könnyeivel megöntözi a lábát, megtöri a hajával, fejére tölti ezt a keretet, és csak szereti őt, és Jézus elmondja ezt a történetet, hogy egy hitelezőnek két adósa van. Ebbe sem megyek most bele, de hogy ki szerette őt jobban. Nem tudom, te melyik kategória vagy. Én tudom, hogy én melyik vagyok. Én tudom, hogy nekem nagyon sokat bocsátott meg Isten. És de most ez azt jelenti, hogy ha neked kevesebbet, akkor te kevésbé fogod szeretni. És én arra a következtetésre jutottam, hogy nem. Én nem tudom, Zoli, neked mennyi bűnöd lehetett életedbe. Egy keresztény családban nevelkedtél fel, valószínűleg nagyon jó életet élhettél. Én ezt gondolom, hogy egy jó életet élhettél, és akkor most, meg lehet, hogy sokan vagytok így, akik így nevelkedtetek fel. Én belemerültem mindenféle dologba már fiatal koromban. De most ez azt jelenti, hogy akkor az, akinek kevés bocsáthatott, meg kevésbé fog szeretni, és én azt gondolom, hogy nem. Ez nem így van feltétlenül. Mert én gondolkodom azokon, hogy Isten mennyit megbocsátott nekem, hogy növekedjek a szeretetbe. És volt ez a, nagyon jó volt ez a Te vagy a királyomban, nekem nagyon megáldott a dalnak a szövege is maga. Volt egy ilyen rész, hogy Isten utánam jött és átölelt engem. De most én megyek Isten után és én ölelem át őt, hogy Isten megáldja a te szeretetet. Hogy meg tudod áldani az Istent, hogy szereted őt. Utána mész és átöleled. És hogyha neked kevés bocsátott meg, akkor viszont azon kell gondolkodnod, hogy mekkora árat fizetett ő azért, hogy ezt a keveset megbocsássa. Igazából. És hogyha ezzel elkezd gondolkozni, tudod, ugyanúgy szeretheted őt, mint az, akinek sok bocsátott meg. És ha még hozzáadjuk ehhez az, hogy azon gondolkozunk, hogy ő mennyire szent, tényleg, hogy egyetlen bűn ott az Éden kertben, hogy Istennek a szentsége miatt ez az egyetlen bűn több milliárd ember sodort az örök kárhozatba. Egyetlen bűn, hogy Isten ennyire szent. Tehát, hogyha így összeadom, így elkezdek gondolkodni, elmélkedni, hogy milyen áldozatot fizetett azért, hogy belegyömöszölte magát egy emberi testbe. Gyakran gondolunk Jézusra úgy, hogy ő szenvedett a kereszten. De tudjátok, Jézus attól a pillanattól kezdve szenvedett, hogy egy emberi testben megszületett. Bele korlátozta magát, és megüresítette magát egy emberi testben. És attól a pillanattól kezdve ő szenvedett. Hogy ezen gondolkozok, azt mondja, hogy az egek egei bennem fogadhatják az ő dicsőségét. Aki magát megalázva tekint szét, menjen és földön. Meg kell magát alázza, hogy lenézzen erre a földre. Szóval ezen gondolkozok, és hogy ennyire szeretett engem, hogy hajlandó volt egy emberi testben eljönni, hogy engem megváltson. Tehát igenis növekedhettek a szeretetben. Akár sok bocsátatott meg, akár kevés bocsátatott meg. De itt a történetben nyilván, hogy Jézus azt próbálja Simonnak elmondani, hogy Simon, te vagy az az ember. Te vagy az 50-es. Mert te így gondolod. Ez egy nagyon trükkös dolog. Te gondolod, nem mondja ezt Jézus, de igazából te gondolod így, hogy te vagy az 50-es. Ő meg az 500-as, a bűnös asszony. De tudod, ha megmutatnám neked a valóságot, ha nem lennél büszke és megaláznád magád, akkor meg tudnám neked mutatni, hogy te nem 50-es vagy. Te 10 000 talentumos vagy. 10 000 talentum. Olyan adósságod van Isten felé, amit soha, soha az életbe vissza nem tudsz fizetni. Soha. Csak ugye ő nem látta ezt. Se az asszony nem látta, se Jézus nem látott. Ő csak azt látta, hogy én milyen jó vagyok, milyen frankó csávó vagyok én. Na de tovább menve a történetben, mindjárt be is fejezem. Szóval nem tudom, mennyi Simon van benned. De intézd el. Intézd el, Istennek nem tetszik. Isten nem akar bennünk Simont. Tudjátok, Jézus, a Szent Isten, aki tökéletes, soha nem vétkezett, leült a bűnösökkel, a legutolsó piszkos, mocskos bűnössel leült enni, inni, míg a farizeusok hátul megálltak, és méregették, ítélgették. Ez hogy lehet, hogy a ti mesteretek ilyet tesz? Tudjátok, és ezt mi is meg tudjuk csinálni, ám. Tudod, bizonyos emberekkel beszélgetünk, de ha már egy kicsit koszos, büdös, meg kis alkohol szaga van, akkor... De inkább másról kívánok beszélgetni. Tudjátok, megtörténhet. Egyébként ott Pakisztánban nagyon sok koldus van. Én gyakran adtam nekik, mert az, amit adtam, az sokszor 40 meg 60 forint volt, de olyan boldogok voltak. De ott nem úgy koldulnak, mint itt. Kisgyerekeket küldenek ki az utcára, és nem hagynak békén. Mennek utána, hogy bögdösnek, és követnek, és mennek utána, hogy vízik. Szóval Jézusnak nem volt problémája azzal, hogy beszélgessen egy fickó, akiből mondjuk alkoholszaga van, vagy bűzlik, vagy megérintse a leprásat, ugye farizeusok láttak egy leprás, hogy jó messzire elkerülték. Jézusnak nem volt problémája azzal, hogy átmenjen a samáriai falu, mert ő megállt egyért. Megállt ő egyért. Ő egyért kellett átmennie, persze aztán szolgált az egész városnak, de ő azzal az asszonnyal akart találkozni, akit mindenki elkerült. Neki ezzel nem volt problémája. Úgyhogy legyünk ő hozzá hasonlóak. Hogy látni a szemét. Megpróbálom ezt átadni nektek, de hogy ezt kérdezi Jézus, hogy látod ezt az asszonyt, hogy meglátni a szemét. Azt a szükségben levő szemét, akinek amúgy lehet, hogy igazából bűnben él, meg egy bűnös életet él, de lehet, hogy óriási hite van, óriási potenciál van benne. Tudod, hogy meglátni azt a szemét, túlnézni azon, hogy koszos, büdös, mocskos, bűnös, és a szemét megkeresni. Mert Isten is ezt tette igazából. Ha Isten csak arra tekintett volna, hogy mi kik vagyunk, mit tettünk, soha nem jön el. Ő meglátta azt a szemét, az elveszett szemét, akit ő keresett. Minek okáért mondom neked, neki sok bűne bocsátatok meg, mert igen szeretett, akinek pedig kevés bocsátatik, meg kevésbé szeret. És akkor az asszonyhoz fordult, ugye, mondja, megbocsátottak neked a te bűneit. Ezért mekkora hit kellett, hogy ez az asszony így át. Minden kulturális dolgon így, mert ez kulturálisan elfogadhatatlan volt eleve, hogy egy nem meghívott ember belép egy házba. És az, hogy egy farizeus házába lépett be, ez meg abszolút elfogadhatatlan volt. És az, hogy bűnös létére tette ezt, ez már levett minden biztosítékot. Tehát ő minden, tehát akkora hite volt, meg akkora szüksége igazából. Akkora hite és akkora szüksége, hogy mindenen átment. Tudjátok, ha így közelítünk Jézushoz, mi is. Lehetetlen, hogy ne kapjunk egy érintést tőle. Tudjátok? Emlék, hallgattam, van egy testvér, Sembaknak hívják. Egy igazi ilyen hit prédikátor. És egyszer 1900-as években volt ilyen, még ilyen sátoros, mikor sátrakat állítottak fel, és úgy szolgáltak egy hónapig egy városban. És ő nagyon-nagyon nagy volt. Tényleg rengeteg gyógyulás, meg csoda történt által. És egyszer kérdezett egy fiatal férfit, hogy miért imádkozzak, mit akarsz, hogy Isten tudod cselekedjen veled? Hát bármi, amit az Úr akar. Na jó, de mit akarsz? Miért imádkozzam? Van valami? Hát bármi, amit az Úr jónak lát, amit akarsz. Ő meg azt mondja, oké, Uram, öld meg! Azt mondja, mi? Hát azt mondtad, bármiért, amiért. Oké, most már értem, hogy mire gondoltál. Tudod, sokszor mi is így vagyunk szerintem, lehetünk így is, hogy Jézus azt mondja, hogy az erőszakosoké a mennyeknek az országa, és az erőszakosok ragadják magukhoz. Hogy a hit valójában az egy agresszív dolog, mint a vérfolyásos asszony. Nem érdekel, tudod, hogy minden kulturális szabályt, törvényt áthágok, akkor is meg kell érintenem, mert akkor meggyógyulok. Tehát, hogy látjuk ez, és akárhányszor egy ilyen hittel találkozik Jézus, Ott mindig történt valami. Úgyhogy ezzel fejezem be, hogy hogy kell ez a hit nekünk, ugye, testvéreim. Nagyon szükségünk van erre a fajta hitre. Az a fajta hit, amikor Jézus megáll, és azt mondja, ki érintett meg engem? Ki volt az? De Péter meg azt mondja, Péter mindig mond valami okosat, most is mondok. Tehát, mester, hát, ott hagyd mondjam egy kicsit máshogy. Hát nem látod, hogy mennyi ember a körülöttem? Hát mindenki hozzád ért, mester, hát hogyan kérdezhetsz ilyet, hogy ki érintett meg téged? És egyébként Péter egy érdekes szót használott, amit egyszer máskor is használ egy ilyen szót. Tehát ami azt indikálja, hogy egy kicsit Péter ilyen cinikus volt, ahogy megszólította Jézus. Nem a megszokott nevén hívta most Jézust, hanem egy másik szót használtál. De hogy Jézus azt mondja, de nem, valaki máshogy érintett engem meg. Ez egy másfajta érintés volt. És tudjátok, ez volt a hitnek az érintése. Az a fajta hit, hogy tudom, hogy az Isten jó és szeret engem, és megteszi értem. Mert tudjátok, van az a fajta hit, és igen, megteszi érte, de értem? Értem megtenni, megteszi értem. Ez a fajta hit. És mostanában sokat gondolkozok ezen, és hiszem is, hogyha te lettél volna az egyetlen személy, aki el vagy veszve, Jézus akkor is eljött volna, hogy kifizette az árat ért. Egyért. Jézus kifizette volna az árat egyért. Eljött volna egyért. Hogy mennyire szükségünk, hogy tényleg személyessé tegyük ezt. Mert a hit az igazából a szeretet által munkálkodik. Amikor tényleg elkezdem hinni az, hogy Isten törődik velem. Hogy ő személyesen szeret engem. Ő személyesen meghalt értem, hogy Pál mondja, hogy szeretett engem, és meghalt értem. Tudod? Nem, hogy Jézus eljött, mert látta, hogy mennyien fognak hinni benne. Nem. Ő értem jött el. Ő értem is meghalt volna, hát én leszek el, érted is. Hát te vagy az egyetlen elveszett. Tudtad? Meghalt volna, érted. Személyesítetted már? Ezen dolgozni kell egyébként. Hogy személyesítettétek már ezt, hogy értem. Hogy amikor hozzámegyek, akkor úgy kell mennem hozzá. Hogy olyan valaki, aki odaadta értem az életét. És ez mindent megváltoztat. Ez megváltoztatja, hogy közelítesz, ahogy imádkozol. De ha csak olyan vagy, hogy mikor imádok, azt bármi, amit az Úr akar. Bármi, amit a jónak vár. Semmit nem fogsz kapni. Miért kérdezi meg Jézus a bakokat? Miért kérdezi meg, hogy mit akartok, mit cselekedjek veletek? Hát nem volt nyilvánvaló, hogy mire van szükségük. Miért kérdezi meg a vakokat? Mit akarsz, mit cselekedjen veletek? És akkor mondják, hogy újra lássunk. Újra lássunk. Ugye? Na, úgyhogy imádkozzunk. És legyünk egy kicsit agresszívebbek a hitünkben. Simont ki kell nyírni. Nem elég csak levágni a kezét, a lábát, a fejét kell levágni. Nem lehet bennünk ilyen. Isten nem szereti. Nem szereti a vallásos képmutatást. Nagyon érdekes volt, ezt még megosztom veletek. Az a férfi szeminárium után volt. Nagyon jó volt, mert ez a történet megmutatja, hogy milyenek tudunk lenni. Kicsit. És csak akkor bementünk még, csak így férfiakkal, a nők akkor már elmentek haza, csak férfiak, így bementünk, tartottunk egy ilyen beszélgetést, és akkor pont így én beszéltem, és pont így magyarázom, hogy mennyire tudunk ilyenek lenni, hogy elmegyünk a gyülekezetbe, és éneklünk, hogy szent vagy, meg hogy mások vagyunk a gyülekezetben, olyan minden, olyan hirtelen, olyan szentekké válunk a gyülekezetbe, mikor látnak minket az emberek. Tudod, és erről beszélek ott, és aztán meg hazamegyünk, és akkor a feleségünkkel kiabálunk, meg a gyerekeinkkel, meg hirtelen más emberek leszünk, és hogy ez a Simon bennünk, ez a vallásos képmutatás, és hogy Isten nem szereti, és akkor abban a pillanatban a pásztor, aki ott fordított, tudod, jön a 4 éves gyereke hozzá, valamit akar, ezt így mérges lett, és így megráncigálta. Nem értettem, hogy mit mond neki urdul, de hogy tudod, már hagyjál már, minnyi most, tudod, és így nem, tehát így nem, és nem bánt vele szépen. Pont amikor én ezeket mondom, és ő megfordít. És hogy erről beszél, hogy meg lehet, hogy tudod, eljövünk a gyülekezetbe, és olyan szentek vagyunk. De amikor meg nem lát senki, meg otthon vagyunk, akkor meg olyan bunkók. És hogy ez nem jó. Ez nem jó. Ez a Simon, ez a vallásos képmutatás, ez nem jó. Hogy igazából az a keresztény vagy, aki egyedül vagy. Nem az a keresztény vagy, aki itt vagy keresztény, aki mindenki lát, hanem az, aki egyedül vagy. Mikor senki nem lát. Az. És hogyha eltérés látsz a kettő között, akkor dolgozzál rajta, testvérem. Én is azon vagyok, hogy dolgozzak rajta. Ha van eltérés a kettő között, dolgozzál rajta, hogy ne két ember legyél, hanem csak egy. Úgyhogy, Úr Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetet. Köszönjük, hogy megváltottál minket. És nem fogjuk azt imádkozni, hogy jaj, de jó, hogy nem vagyunk olyanok, mint Simon. Hanem hálát adunk azért, hogy te munkálkodsz a mi életünkben. És kérünk is téged arra, hogy egyszerűen csak mutasd meg dolgokat. Leplezd le dolgokat, amiket te szeretnél a mi életünkből kimunkálni, levésni, lecsiszolni rólunk. Mert neked nem tetszik. Mert mi neked tetsző életet akarunk élni, és hozzád hasonlóvá akarunk válni. És köszönjük, hogy te munkálkodsz most is, és életünk végéig munkálkodsz bennünk és rajtunk keresztül is. Dicsérünk téged ezért. És atyám, imádkozunk most a Zolinak a testvérért, Zsuzsáért. Kérünk téged, hogy érintsd meg őt most az ő ágyában ott, és teljesen állíts helyre mindent. Minden idegsejtet, minden izmot, minden károsodást, Uram, megátkozzuk ezt a betegséget az Úr Jézus nevében, és tényleg gyógyulást küldünk, és áldást parancsolunk a Zolinak, a testvérének, és köszönjük, hogy Te meg fogod gyógyítani, és teszel valami csodálatosat, és felépíted őt teljesen. Köszönjük. Atyám, és imádkozunk a Timótnak a szüleért is most, és kérünk Téged, hogy legyen tényleg meg a Te akaratod. Tartsd meg őket ott ebbe a gyülekezetbe, hogyha ennyire fontos nekik, Uram, ez a közösség ott, akkor könyörgünk Téged, hogy tartsd meg ott őket. És nyisd meg azoknak a vezetőknek a szemeit, Uram, beültek tényleg a bírói székbe, és egyszerűen csak nem látják a valóságot. Nem látják az irgalmat, nem látják a kegyelmet. Kérünk Téged, hogy mutasd meg nekik. Mutasd meg nekik ezeknek a erényeknek az értékét, a szeretet, az irgalom, a jóságot, Uram. Mutasd meg nekik, hogy meglássák. Hogy Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen.